Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét úgy, ahogy az írva található a Királyok első könyvében, a 18. fejezetben, a 7. verstől a 21. versig terjedő ige szakaszban. Tehát a Királyok első könyvében, a 18. fejezetben, a 7. verstől kezdődően a 21. versig terjedő ige szakaszban így szól Istenünk kijelentett szava. És mikor Abdiás az úton ment, imé Illés előtalálá őt, és mikor felismerte őt, arcra borula, és mondta: nem te vagy-e az, uram Illés? Felele néki: én vagyok. Menj el, mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés. Ő pedig mondta: mit vétettem ellened, hogy a te szolgádat Aháb kezébe akarod adni, hogy megöljön engem? Él az Úr, a te Istened, nincs sem nemzetség, sem ország, ahova el nem küldött volna az én uram, hogy megkeressen téged. És ha azt mondották, nincs itt, az országot és a népet megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. És most te azt mondod, menj el, mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az Úrnak lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam Ahábnak, és ha ő téged nem talál meg, engem öl meg, pedig a te szolgád féli az Urat gyermekségétől fogva. Nem mondották-e meg az én uramnak, mit cselekedtem, amikor Jezabel megölette az Úr profétáit? Hogy hogyan rejtettem el az Úr profétái közül 100 férfiút 50-enként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel? És te mégis azt mondod, menj el és mondd meg a te uradnak, íme itt van Illés, hogy megöljön engemet. És felele Illés: él a seregeknek ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat néki. Elméne azért Abdiás Aháb elejébe, és megjelenti ezt néki, és elejébe méne Aháb Illésnek. És mikor meglátta Aháb Illést, mondta Aháb néki: te vagy-e az Izrael megháborítója? Ő pedig mondta: nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Baál után jártatok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baál 450 profétáját, és az Aserának 400 profétáját, akik a Jezabel asztaláról élnek. És elküldte Aháb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a profétákat a Kármel hegyre. És oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felett néki a nép, csak egy szót sem. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged itt a gyülekezetünk közösségében, egy szívvel és egy lélekkel. Méltó vagy arra, hogy téged dicsérjünk, hiszen te vagy az egyetlen, az igaz, az élő Isten. Nincs rajtad kívül senki, nem is volt és nem is lesz. Nincs, aki fölérhetne a te hatalmadhoz, nincs, aki fölérhetne a te fenségességedhez, nincs senki olyan magasztos, mint te. Méltó vagy, Urunk, arra, hogy vegyél tőlünk tisztességet. Méltó vagy arra, hogy dicsőítsen téged a mi szívünk és szánk. De megvalljuk, Urunk, azt, hogy sokszor nem ezt tesszük. Megvalljuk, Urunk, azt, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy teljes szívünkkel, életünkkel téged dicsérjünk, sőt, sokszor bizony szégyent, gyalázatot hozunk a te nevedre. Sokszor ellene megyünk a te törvényednek, ellene megyünk a te akaratodnak. Sokszor megcsúfoljuk a te jóságodat. Sokszor megcsúfoljuk az irántunk való kegyelmedet. De azért könyörgünk, Urunk, hogy légy hozzánk irgalmas. Látod, Urunk, hogy a mi erőnkből, hogyha a mi szívünkből igyekszünk előhozni, onnan csak ez tud származni, csak ez tud előjönni. Ezért jövünk hozzád, Urunk, hogy te töltsd meg a mi szívünket, te töltsd meg szent lelkeddel, szereteteddel a mi szívünket, lelkünket, hogy abból tudjunk előhozni, hogy ne a bűneink szerint, a velünk született hajlam szerint cselekedjünk, hanem tudjunk neked engedni. Urunk, azért könyörgünk, hogy te tegyél erre képessé bennünket, hadd tapasztaljuk meg a te követéseddel járó szabadságot, hadd tapasztaljuk meg azt, hogy milyen jó téged szolgálni. Kérünk, Urunk, hogy erre erősíts bennünket is, most a mai napon is, hogy ne sántikáljunk kétfelé. Ezért kérünk, hogy vondd a mi szívünket magadhoz közel. Kérünk, hogy szólíts meg bennünket a te igédből. Kérünk, te munkálj mi bennünk, hogy hallói és megértői és megtartói is lehessünk a te szavadnak. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg jelenléteddel mai Isten tiszteletünket is. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért és Urunkért kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 266. dicséretünk első versszakát. A 266. dicséretünk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a 3. fejezet első 3 versében. Tehát az első Tesszalonika levél 3. fejezetének első 3 versében így szól hozzánk Istenünk szava. Annak okáért, mivel hogy tovább már el nem tűrhettük, jónak ítélnénk, hogy magunk maradjunk Aténében, és elküldöttük Timóteust, ami atyánk fiát és Istennek szolgáját, és munkatársunkat a Krisztus evangéliumának hirdetésében, hogy erősítsen titeket, és intsen titeket a ti hitetek felől. Hogy senki meg ne tántorodjék a ma szorongattatások között, mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, itt az első tesszalonikai levélből kiderül az, hogy Pál apostol nagyon szerette a tesszalonikaiakat. Szerette ezt a gyülekezetet. A többit is szerette, de őket is szerette. Többször is kifejezésre juttatja ezt a levelében, hogy mennyire közel álltak hozzá, milyen mély érzelmi szállal kötődnek egymáshoz. De fontos azt megjegyezni, hogy ez nem Pál apostolnak az érzelgősségéből fakadt, nem azért, mert ő ilyen emocionális volt, vagy ilyen beállítottságú, hanem ez a szeretet, amit itt Pál kifejezésre juttat, ez a krisztusi szeretetnek a megnyilvánulása. Pál krisztusi módon szeretett, aminek egy nagyon fontos jellemzője az, hogy mindig a másik lelki javát tartja szem előtt. Ez hozzá tartozik, vagy része a krisztusi szeretetnek, hogy mindig a másik lelki javát tekinti. Azt tartja szem előtt. Mindig arra tekint, ami az üdvösséghez közelebb visz, vagy ami közelebb viheti a másikat. Amikor Pál ilyen heves érzelmekről tesz bizonyságot ebben a levélben, hogy dajkálgatta őket, akkor is arról beszél, hogy azért dajkálgatta őket, mint ahogy a dajka gyermekét, mert egy édesanyja is tudja, hogy mire van szüksége a kisbabájának a fejlődéshez, és ő ugyanígy tekintett rájuk, csak a lelki fejlődés kapcsán. És amikor azt mondja, hogy apai szeretettel intette és buzdította őket, akkor is azért fordult hozzájuk apai szeretettel, abban nyilvánult meg az apai szeretet, hogy a hitük növekedését szerette volna segíteni. És amikor azt mondja, hogy tragédiaként élte meg azt, hogy távozni kényszerültek a városból, amikor azt mondja, hogy ellettünk szakítva tőletek, elárvultunk nélkületek, akkor is ezt azért mondja, mert az ottaniak hitét fenyegetve látta ezáltal. Félt attól, hogy esetleg valami történik az ő távol létében. És ugyanezen okból írja itt a harmadik fejezet elején azt, hogy már nem bírtuk tovább elviselni. Ez is egy nagyon heves kifejezés, egy mély kifejezés, hogy már nem tudtuk elviselni. Elviselhetetlen volt számunkra az a tény, hogy nem lehetünk veletek. De ezt azért mondja, mert ilyen tűrhetetlen volt a számára az a helyzet, amiben nem tud segíteni, és nem tud semmit sem tenni a hitük épülésére, a hitük megerősödésére. Pál apostol jól tudta azt, hogy egy olyan közösség, amelyik nem gyökerezik mélyen a hitben, azt könnyen el lehet vinni, azt könnyen el lehet téríteni. Ez történt Illés próféta idejében is, ott gyakorlatilag az egész néppel. Aháb király és az ő felesége Jezabel elkezdték a Baál kultuszt népszerűsíteni, támogatni, és a nép pedig követte őket. Hát nem felejtették el ők teljesen Istent, csak bevették mellé a Baált is. Ezért kérdezi ugye tőlük Illés, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Ha az Úr az Isten, akkor őt, ha a Baál az Isten, akkor őt kövessétek. Ott már megtörtént egy ilyen megingás, egy félrevezetés. Pál apostol szerette annyira a tesszalonikai gyülekezetet, vagy őket is, hogy mindent megtett volna annak érdekében, hogy nehogy hasonló módon meg legyenek vezetve, vagy valamilyen okból kifolyólag eltávolodjanak az Úrtól, eltávolodjanak Istentől. És ezért Pál amellett döntött, hogy ha már ő maga nem tud visszamenni a városba, nem térhet vissza, többször próbálkozott, de nem sikerült, akkor menjen Timóteus, de valaki legyen ott velük, aki inti és buzdítja őket a hitük felől. És Timóteus, ő erre alkalmas, mert ő testvér, ő az evangélium szolgálatában munkatárs, akkor menjen Timóteus, és hirdesse nekik továbbra is az igét, azért, hogy megerősödhessenek a hitben. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk Athénben, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban, hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Fontos tehát az, hogy Pál apostolnak a célja, sőt, hát azt mondhatjuk, hogy magának Istennek a célja az volt, hogy a hitben megerősödjenek. Nem csak addig tekintett maga Pál apostol sem, hogy a cél az, hogy megtérjenek az emberek. Persze az is volt, de ott nem ért véget a dolog, hanem tovább tekintett, és azt mondta, hogy a megtért emberek, a hitre jutott embereknek meg kell erősödniük a hitben. A hitben való járást, a szent életvitelt, a hitbeli elmélyülést, a növekedést is szem előtt tartotta. Mégpedig azért, mert ez az erős hit szükséges ahhoz, hogy meg tudjanak állni, hogy meg ne tántorodjanak. Ahhoz növekedni kell, hogy ne olyanok legyenek, mint a kutya farka, amikor csóválja. Mert erre utal ez a görög kifejezés, ez a meg ne tántorodjon, ez, hogy egyszer itt, egyszer ott. És akkor az nagyon aranyos a kutyánál, a hívő embernél nem. Ezt mondja Pál apostol, hogy ne ilyen legyen, hogy egyszer erre, egyszer arra. Ne dülöngéljenek, ne sántikáljanak kétfelé. Ehhez az szükséges, hogy stabilan meggyökerezzenek a hitben. És arra is kitér itt Pál apostol, hogy mi okozhat ilyen megingást. Több minden is, de amit itt kiemel az apostol, az a megpróbáltatás, vagy szorongattatás. Hogy ezek között, a szorongattatások között meg ne tántorodjatok. Azt mondja az apostol, hogy nyomás helyeződik rájuk. Egy olyan nyomás, ami a Krisztusba vetett hitüktől próbálja őket eltéríteni valamilyen módon. És az egyik ilyen nyomás lehetett ott a tesszalonikai gyülekezet tagjain, hogy a környezetük vádolta magát Pál apostolt. Érkezett egy támadás a lelki vezető ellen. Biztosan feltették a kérdést ezeknek a megtért, a bálványoktól az élő Isten szolgálatába tért embereknek, hogy ti miért hisztek neki? Miért hisztek Pálnak? Valószínűleg ők csak addig láttak, odáig nem, hogy egyébként Krisztusnak hisznek, és a Szentlélek győzte meg őket. Ezt nyilván ezek az emberek nem látták, ők azt látták, hogy ide jött ez a Pál, mondott valamit, miért hisztek neki? Hiszen ő egy gyáva ember. Elmenekült a városból. Meg egyébként is ki tudja, hogy milyen hátsó szándék vezérelte. Jönnek ezek a vándor tanítók, biztos pénzt akarnak kicsikarni az emberektől. Miért hisztek neki? Ki akar használni? Egyébként is már nincs itt, most már nem kell őt utánozni, nem is látja, hogy mit csináltok, úgyhogy felesleges ehhez tartani magatokat. Meg egyébként is azt beszélik, hogy mindenhonnan elzavarják, híre van annak, hogy megverték, hogy bebörtönözték. Hát egy ilyen embert követtek. Azt gondoljátok, hogy ez jó? Ő lenne az Isten embere. Miért követitek őt? És Pál apostol részéről érkezik erre válasz. Egyébként már a második fejezetben is utal arra, hogy azért nézzék meg azt, hogy milyen szándékkal érkeztek ők és az ő munkatársai. Hogy semmilyen hátsó szándék, nem emberi beszédeket, nem bölcselkedés, nem is terhelték őket anyagilag. Tehát több részben is válaszol erre a vádra, ami érkezhetett. De itt is azt mondja, hogy amikor esetleg az ő életüket figyelve érkezik a vád, hogy hát ez nem egy kecsegtető élet, amit látnak így az apostolnál, akkor Pál azt mondja, hogy ők nem azért szenvednek, mert ilyen csirkefogók, akiket ide-oda
hány a sors, hanem azt mondja, hogy azért szenvednek, mert erre vagyunk rendelve. Mert erre vagyunk rendelve. Pál apostolnak már a megtérésekor, a pálforduláskor kijelentette az Úr, illetve hát Anániásnak mondta ezt el, hogy én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Saul így indult a hívő életben. Ez volt az első mozzanat az ő megtérésekor, hogy Isten már akkor elmondta, hogy meg fogja mutatni, hogy mennyit kell szenvedni az ő nevéért. És hát ezt ő utána meg is tapasztalta, nyilván Isten nem hazudik, nem beszélt félre. Maga az apostol beszámol róla, hogy a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján, 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőtörésben, hidegben és mezítelenségben. Hát Pál beszámol róla, hogy ő megtapasztalta ezt a nyomást, a szenvedést, a próbát. Elég kemény az, amit ő átélt, de azt mondja, hogy ezek nem szolgálnak bizonyítékul az ő szolgálata ellen. Nem lehet azt mondani, hogy Isten veri őt, hogy Isten bünteti, és azért történnek ezek, azért szenved. Mert csak az történik, amit az Úr előre kijelentett. Azt mondja Pál, hogy mi erre lettünk rendelve. Az, hogy ő ilyen szenvedéseken ment keresztül, az nem azt jelenti, hogy ő nem egy áldott ember. Nagyon is áldott. Csak érdemes elgondolkozni, hogy vajon mi is így gondolkozunk-e, hogy ez az áldott ember, aki ilyeneken megy keresztül, de áldott ember volt. Isten gazdagon megáldotta Pált, és az ő szolgálatát. Hány megtérő, hány újonnan létrejövő gyülekezet kísérte az ő szolgálatát. Ő egy áldott ember volt. Nem azért történtek a bajok, mert nem áldott, hanem ezt mondja Pál, hogy azért, mert erre vagyunk rendelve. És ez egy nagyon elgondolkoztató dolog a mi számunkra is, hogy tényleg így gondolkozunk-e, hogy erre lett rendelve. Erre vagyunk rendelve. Ne rendüljünk meg mi se akkor, hogyha azt látjuk, hogy hívő embereket, vagy esetleg lelkészeket, lelki vezetőket bántanak. Lehet, hogy most itt nálunk talán kevésbé, de tudjuk, hogy volt, és most is vannak olyan helyek, ahol ugyanúgy botütést, börtönt, egyebeket elszenvednek hívő emberek, lelkészek, vezetők. Erre mondja Pál, hogy ti meg ne tántorodjatok, mert erre lettünk rendelve. És tovább lépek, hogy már csak azért is int erre bennünket, meg fölhívja a figyelmünket, mert ez nem csak lelkészekkel, vagy nem csak vezetőkkel esett meg. Pál nem csak magára gondol, vagy nem csak gyülekezett vezetőkre, vagy tanítókra gondol, amikor azt mondja, hogy erre lettünk rendelve. Minden hívő életéhez hozzátartozik a megpróbáltatás. Itt azt mondja, hogy senki meg ne tántorodjék ama szorongattatások között, amit már ők is, tesszalonikaiak is tapasztalnak. Mert erre lettünk rendelve. Ez egy előre lefektetett dolog. Szó szerint ezt mondja, hogy lefektetett, mint hogy alapot vetett valaki, vagy lefekteti az alapot. Ez le van fektetve, hogy a hívő embereket szorongattatás, nyomás fogja érni. Ezt Jézus előre megmondta már a tanítványoknak is, hogy az ő követése az ezzel jár. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét. Az nem sétagalop. Azt is mondta, hogy nem nagyobb a szolga az Uránál. Hogyha az Úr Jézus nem kerülte el a szenvedést, mi sem tudjuk. Mégpedig azért sem tudjuk, mert a szenvedés, ez a nyomás, a nyomorúság, aminek a különböző formáit tapasztaljuk, ez a bűnnek a következménye. Amíg az első emberpár meg nem szegte Isten parancsát, addig a világban nem volt semmiféle ilyen. Nem volt semmiféle szenvedés. A szenvedés a bűnnel jött be. Szokták tőlem néha kérdezni, hogy miért olyan nagy dolog, hogy evett Ádám és Éva abból a gyümölcsből. Hát csak nézzük meg, hogy mi lett a következménye, és akkor már nem fog olyan jelentéktelennek tűnni. Micsoda szenvedés áradt a világba ezáltal. De Jézus Krisztus azért jött el, hogy ő magára vegye a szenvedést. Azért jött, hogy helyettünk szenvedjen, és ez kiderül az igéből, hogy ő szenvedett is, nem is keveset. Az Úr Jézus szenvedett a pofonoktól, szenvedett a gúnyolódóktól, szenvedett a töviskoronától, szenvedett a korbácsütésektől, szenvedett a kereszt súlya alatt, és szenvedett a vas szögektől is. De mindezt értünk és helyettünk vállalta azért, hogy a bűntől és a kárhozattól megmentse minket. És Jézus Krisztus ő örök életre és üdvösségre váltott meg. De ez az út, amin ő végigment azért, hogy megváltson minket, ez a szenvedésen keresztül vezetett. És azon keresztül vezetett neki is, és azon keresztül vezet nekünk is. Ezt mondja, hogy minden hívő embernek ezen keresztül vezet. Volt szorongattatás, volt nyomás, megpróbáltatás Tesszalonikában is, és nekünk is lesz. Isten ezt megmondta. Mert ez az ő kezében egy eszköz arra, hogy tanítson minket. Ez a szorongattatás, ez Isten eszköze arra, hogy alázatban tartson minket. Isten a nyomorúságok idején, a szorongattatások idején szerte foszlatja a felfúvalkodottságunkat, letöri a gőgünket. Isten a megpróbáltatással megmutatja azt, hogy mennyire rászorulunk, hogy mennyire rászorulunk az ő kegyelmére, mennyire rászorulunk az ő erejére, mennyire rászorulunk az ő bölcsességére, az ő vezetésére. Ő a nyomorúságokkal tanít arra, hogy tényleg egyedül benne bízzunk, hogy ne várjunk semmi és senki mástól megoldást. Ne reménykedjünk senki és semmi másban, csak benne. Ezért, testvéreim, mi is kapunk nyomást. Mi is átélünk megpróbáltatásokat. Van rajtunk is presszió. Legyen az bármi, ami megingathat minket a hitünkben. Sok minden lehet. Lehet betegség, lehet fájdalom, lehet nem kívánt élethelyzet, lehet változás a munkahelyen, vagy pont a változás hiánya a munkahelyen, családi konfliktus, bármi, ami miatt elbizonytalanodunk, ami miatt fölmerülhet a kérdés, hogy miért így történik. De ezekben azt mondja az apostol, hogy ezekben a helyzetekben úgy állhatunk meg, vagy úgy lendülhetünk túl rajta, hogyha erősödünk a hitben. Ahhoz, hogy meg ne támtorodjunk, ahhoz szükségünk van arra, hogy elmélyüljünk. Szükségünk van arra, hogy jobban és még jobban megismerjük Istent az ő igéjéből, mert csak hogy mondjak egy példát, ha jobban megismerem az igét, akkor fogom megtudni azt, hogy engem sem
büntet Isten, amikor mondjuk baj ér, mint ahogy Pált sem büntette. Ez nem az elfordulásnak a jele, hiszen Krisztus már magára vette a bűneink büntetését. Isten nem büntet kétszer. Velem sem azért történik a rossz, mert Isten most haragszik rám, mert ő elfordult. Azért történik, mert erre lettünk rendelve. Ezen keresztül vezet az út. Nagyon fontos, hogy ezt az igéből ismerhetjük meg, és minél jobban el kell benne mélyülni, mert akkor fogjuk látni, hogy nem azért vagyok beteg, mert nem vagyok elég jó hívő. Mert hogyha jobban hinnék, akkor biztos nem történne ilyen. Azt mondja az ige, hogy ez nem így van. Ha valami rossz történik, akkor nem kell azonnal ilyen mögöttes okokat keresgélni. Biztos van még valami bűn az életedben, amit nem vallottál meg, vagy egy eltitkolt, még régi okkult bűn, és ezt kell föltárni, és majd akkor jobb lesz a helyzet. Nem erről van szó. Sokan így gondolkoznak, és megkísérthet bennünket is ez a gondolkodásmód. Mert elmondják, hogy Isten jót akar nekünk. Nem jót akar Isten? Dehogy nem. De csak ha hitben megerősödünk, és még jobban megismerjük őt, az Urat, és azt, hogy ő miként rendelkezik, hogyan munkál, megismerjük az ő üdvtervét, na akkor fogjuk látni, hogy Isten jót akar, de az a jó nem mindig az a jó, amit én jónak gondolok. Hanem az a jó, amire ő azt mondja, hogy jó. És ő sokszor azt mondja, hogy a nyomás, a szorongattás, amit elszenvedünk, az olyan szempontból jó, hogy a lelki fejlődésünket szolgálja. Ebbe beletartozhatnak a számunkra kellemetlen dolgok is. És testvérek, még tovább hadd menjek, mert itt, amikor ezt mondja az ige, hogy a megpróbáltatások ezért történnek, mert erre lettünk rendelve, ezt már említettem, de hadd emeljem ki újra, hogy ez nem a végcél. Itt ez nem ezt jelenti, hogy igen, Isten azt készítette, hogy szenvedjenek, és kész. A végcél az nem ez. A végcél az az örök boldogság. A mennyben nem lesz nyomás, ott nem lesz szorongattatás, de az oda vezető úton igen. Az úton ez elkerülhetetlen, és ezt azt gondolom, hogy tudatosítanunk kell magunkban. Mégpedig azért, mert itt amikor mondja az apostol, hogy erre lettünk rendelve, akkor ez tényleg vonatkozik ránk, és nem árt, hogyha tudjuk azt, hogy mi szeretjük a kényelmet. És nem a fotelra gondolok, mert le lehet ülni otthon a kanapéra vagy a fotelra. Szeretünk kényelmes keresztjének lenni. Ezért olyan kecsegtetőek emberek számára az ilyen jellegű prédikációk, hogy Istennek van egy csodás terve veled. Mert ez abszolút kényelmesen hangzik. Szeretjük kerülni a kényelmetlen helyzeteket, szeretjük azt, hogyha békén hagynak minket, hadd csináljuk a magunk és dolgát. Nagyon szeretjük azt, hogyha nincs nehézség, hogyha minden olyan könnyedén megy. Szeretjük többnyire azért, szeretjük kerülni a konfliktust. Szeretjük elkerülni azt, hogy kigúnyoljanak minket, vagy megalázzanak minket. És még lehetne sorolni, hogy szeretjük a kényelmes és biztosnak, vagy biztonságosnak gondolt életünket. És sokszor az Úr arra tanít, hogy ennél tovább kéne látnunk. Mert ha mi Krisztus követőinek valljuk magunkat, akkor itt ezek a szavak, hogy mi erre lettünk rendelve, ezek arra készítenek minket, hogy ne ijedjünk meg, hogyha valamelyik ilyen kényelmi faktort elveszítjük. Meg ne tántorodjatok.
Testvérek, nekünk készen kell állni arra, hogy feladjuk a kényelmünket Krisztusért. Mert erre lettünk rendelve. Azt mondhatom, hogy olyan ez, mint a sport. Nem véletlen használ Pál apostol nagyon sokszor ilyen sport kifejezéseket, mert a sportban ugyanez van, hogy fájdalom nélkül nincs eredmény. Ugye ez ilyen népszerű szlogen, no pain, no gain, ugye? Az élsportolók gyakran gyerekkoruktól kezdve vállalják a lemondást, vállalják a fájdalmat, ez tényleg fizikai fájdalom, ahogy az izmokat építik magukra, és így tovább. Azért, mert a célra tekintenek, hogy ők majd elérik azt az eredményt. És Istennek valóban csodás terve van. Én ezt nem vonom kétségbe, de ezt csak akkor fogjuk csodásnak tartani, hogyha már megismertük őt. Mert elsőre nem túl kecsegtető a szenvedés, vagy a nehézség vállalása, de arra itt minket az ige, hogy ezt vállalni kell. Készen kell állni rá, és föl kell vállalni azt, hogy kiálljuk a megpróbáltatásokat, hogy a nyomás alatt, a teher alatt nőjön az a pálma. Minél inkább igei módon tudunk gondolkodni, minél inkább az ige szemüvegével tudunk nézni, minél jobban és minél tisztábban látjuk Krisztust, az ő értünk vállalt szenvedését, azt a kegyelmet, azt a felmentést, amit ő megszerzett, azt a szabadságot, amit ajándékoz, és azt a célt, a mennyei reménységet, amit kitűz elénk, testvérek, annál kevésbé fog tudni majd megingatni bennünket bármilyen nyomás. Annál kevésbé fog tudni megingatni bármilyen nyomás. Hát, Pál apostol itt erről beszél a tesszalonikaiaknak, hogy ez a szenvedés, ez része a csomagnak. Része a hívő életnek. Része az ő életének is, és az se tántorítsa el őket, és része az ő életüknek is, és ez se tántorítsa el őket. Az, hogy bántják őket, gúnyolják őket, hogy ki tudja, mit csinálnak velük, ez nehogy elválassza őket az Úrtól, nehogy meginokjanak a bizalomban, hanem tartsanak ki. Mert lássák azt, hogy ezen keresztül vezet az út abba a reménységbe, amiben egyébként ott a tesszalonikaiak is reménykedtek. Álhatatosan reménykedtek. Az örök üdvösségbe, az örök boldogságba, a szeretet közösségbe, ami megváltónkkal, Jézus Krisztussal. Munkáljon bennünk az Úr ilyen erős hitet, hogy mi se tántorodjunk meg. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva adjunk hálát és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, aki egy pillanatra sem tántorodtál meg, amikor eljöttél ide a földre, itt jártál közöttünk, akkor nem volt semmi és senki, aki téged eltérítsen, aki megingasson téged a te küldetésedben. Dicsérünk téged, Úr Jézus, mert nem tudott eltántorítani a sátán, amikor kísértett téged. Dicsérünk, mert nem tudott megingatni sem a szegénység, sem a nélkülözés, sem a fáradtság, amit értünk vállaltál. Nem tudott eltéríteni az áskálódás, a folyamatos támadás, amit kaptál, és nem tudott eltéríteni még a fizikai fájdalom, a megcsúfolás, a tövis korona és a kereszt sem. Urunk, látjuk, hogy erre egyedül te voltál képes. hogy így megállj, hogy így végigvidd a te küldetésedet, a megváltást, és nem győzünk hálát adni azért, hogy te ezt vállaltad és megtetted értünk, ami üdvözítésünkre. Kérünk, Urunk, hogy te adj a mi szívünkbe őszinte hitet. Te add, hogy hozzád tudjunk térni, hogy bűnbánattal hozzád forduljunk, hogy belekapaszkodjunk bizalommal a te kegyelmedbe. Kérünk, Urunk, hogy te erősíts meg bennünket, hogy mi se tántorodjunk meg. Hálát adunk, Urunk, azért, mert te nem titkoltad el előlünk, hogy nehézségeket kell kiállni, hogy szenvedni fogunk a bűn következményeként, hogy olyan megpróbáltatások fognak érni, amelyek megingathatnak bennünket a hitben. De köszönjük, Urunk, hogy ezekben a helyzetekben is rád és egyedül rád hagyatkozhatunk. Kérünk, hogy te légy, ami megtartunk. Kérünk, hogy te erősítsd a mi hitünket, te mélyítsd a mi hitismeretünket, te add, hogy még erősebben tudjunk beléd kapaszkodni, ragaszkodni te hozzád. Urunk, kérünk, hogy a te karjaid tartsanak bennünket, hiszen a mi erőnk oly kevés. Így imádkozunk, Urunk, a szenvedőkért. Imádkozunk a nyomás alatt lévőkért. Imádkozunk, hogy te légy az ő megtartójuk is. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, hogy add, hogy a lelkiekben tudjunk gyarapodni. Imádkozunk, Urunk, a gyermekekért, hogy az ő szívüket is te vonn magadhoz közelebb. Te add, hogy igaz megismerésre, igaz hitre juthassanak ők is. Imádkozunk, Urunk, a családokért, a családok egységéért, a szeretetért, a békességért, a türelemért, hogy ezt ad nekik. Imádkozunk, Urunk, az idősekért, hogy őket is te erősítsd. Urunk, könyörgünk a népünkért, a népünk vezetőiért, a te akaratod szerint. Kérünk, hogy te adj nekik is bölcsességet. Te add, hogy tudják, hogy neked tartoznak elszámolással. Add, hogy minél inkább a te akaratod szerint tudják vezetni az országunkat. És imádkozunk, Urunk, világszerte a tieidért, a te népedért. Tartsd meg az üldöztetések, a szenvedések, a nyomorúságok között a te népedet, és készíts bennünket arra, Urunk, hogy megállhassunk majd te előtted a te eljöveteletkor. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a heti alkalmak a megszokott időben megtartásra kerülnek, illetve hirdetem azt, hogy június 14-én vasárnap hittanos évzáróra kerül majd sor, erre lehet készülni, hittanos gyerekek készülnek is rá, mi is készüljünk így.
az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.